Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, köszöntöm a gyülekezetet az apostolnak is a szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 42. dicséretünk első versét. Az első vers így kezdődik, mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik. Elfoglalva, folytassuk Istenünk magasztalását, énekben mondott imádsággal, énekeljük a 272. énekünk első 3 versét, az első vers így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Kedves testvérem, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az írva található Máté evangélium a 13. részében, a 13. rész első 9 versében. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy ismét egy elkészített alkalomra összegyülekezhettünk. Köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket egészségben, ebben a vészterhes időszakban, és már egy jó ideje együtt lehetünk egy közösségben, itt is és más gyülekezetekben is. Köszönjük neked, áldunk és magasztalunk téged a te nevedért, mindazért a tettél, amelyet tettél, amikor itt voltál közöttünk a földön, és mindazokért a tettekért, amelyeket már elvégeztél a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy most is hívtál bennünket, belső hang elindított bennünket ide, hogy ismét rád figyeljünk, rád hangolódjunk, útmutatásaidat meghalljuk. Bocsáss meg, Úristen, a mi vétkeinket, sokszor vagyunk gyengék, esendők, sokszor érezzük magunkat egyedül és elveszettnek, de te mindig bíztatsz bennünket, hogy velünk vagy a te szent lelkeddel, amelyet most is kérünk téged, és küld el hozzánk, világosítsa meg a mi elménket és életünket, hogy itt ebben az órában ne csak fültanúi legyünk annak, amit te közölni kívánsz velünk, hanem annak valóban megértői, befogadói és cselekvői is lehessünk. A te egyszülött fiad nevében kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Énekeljük a 173. énekünket a 42. Zsoltár dallamára. Istennek az a szent ígéje, amely alapján ezen a mai napon hirdetni kívánom közöttetek az ő evangéliumát, írva található Mózes második könyvében, a harmadik fejezetből az első 14 verset. Az ige hosszúsága miatt foglalja el a gyülekezet helyét. Mózes pedig apósának, Jetrónak, mindjárt papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala, tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le a sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismertem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a Kánaáni, a Hetita, az Emóri, a Perizzi, a Hívvi, a Jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik. Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok, majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Kedves testvéreim, a debreceni nagytemplom közelében az egykori lelkészlak ablakrácsában nőtt botanikai ritkaság, egy fáván nőtt líceumbokor. A reformáció századában a legenda szerint egy új hitet követő pap, Bálint pap, és a katolikus Ambrózius állítólag ezen a helyen vitázott egymással. A vita hevében a katolikus fél Ambrózius egy vesszőt szakított le a közeli líciumbokorból, és a földbe szúrva ezt mondta, akkor lesz a ti hitetekből valami, ha ez a dudva fává nő. Erre ez az új hitet követő pap, Bálint pap így válaszolt, akkor falészem belőle. És ez a gajacska pedig az évszázadok során fáván növekedett. Ez a lícium, vagy népies nevén iszalag ördögtérna, vagy úgy is mondják, hogy sem fű, sem fa, egy rendkívül szívós, szárazságtűrő növény, amely fáván nem igen nő, de egy-egy indája azonban ritkán a karvastagságot is elérheti. Debreceni példánya legfeljebb 200 éves lehet, és Szilágyi Sámuel püspök lakása ugyanis, melynek ablakrácsát az a sűrű növény beárnyékolta, 1764-ben épült. A legendának tehát nincsen történelmi alapja, maga a hely viszont mégis fontos szerepet játszott a debreceni reformáció történetében. És ez a lícium bokorhoz kapcsolódik egy történet is. Egy kora reggel egy ismeretlen valaki ott a debreceni Kossuth téren átvágva igyekezett a Jászai Mari tér felé. A püspöki palota sarkánál kellett befordulnia és elhaladnia mellett a Líceumfa mellett. Ez a valaki sokszor megtette ezt az utat, minden hétköznap reggel. És így néha-néha futólag rátekintett a fára, amelyet szép kovácsolt vas, kerítés és tartóvas, valamint írásos tábla is ékesít, de úgy különösebben nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Egy volt a város turisztikai érdekességei közül. Csak hogy aznap reggel, azon a kora reggelen valami különöset látott. Ég a líciumfa. Más valaki felgyújtotta, vagy villám csapott belé. Talán átterjedt valahonnan a tűz, hiszen ebben az aszályos időben könnyen kigyulladhat a növényzet. Rádióban is bemondták, hogy tűzgyújtási tilalom van. Történetünk szereplője, néptelen szereplője körülnézett, de sehol máshol nem látott tüzet. Egyedül csak ez a líciumfa lángolt, de még hogy. Csak azt nem értette, hogy ha ennyire ég, akkor miért nem emészti meg az ágokat a láng, mintha nyoma sem lenne a bukor sűrű ágain a tűznek. Elindult és közelebbről is megnézte, ám ekkor egy hangot hallott. A hang hatására az illető rögtön összerezzent, és ilyen gondolatok cikáztak át a fején. Az nem lehet, hogy ő mire fel, milyen alapon. Nem is emlékszik, hogy mikor volt ő utoljára templomban, arra sem, hogy mikor tett valakivel jót, úgy a szükséges kötelességeken túl. Mózes története, itt Mózes második könyvében, az égő csipkebokornál valami nagyon hasonló történet. Isten az, aki egy láng formájában megjelenik Mózesnek, megszólít valakit, egy számára kiválasztott embert, mert Isten szuverén akarata ilyen, hogy bárkit bármilyen körülmények között megszólíthat. Olyan ember volt ez a Mózes, akinek már gyermekkorában meg kellett volna halnia, sőt aztán később embert is ölt. Isten mégis egy ilyen embert választott magának, és ráadásul nagy küldetést is szán neki. Pedig, mint tudjuk róla, még dadogott is, de ezt a hibáját, ezt a gyengeségét, és Isten kiküszöbölte azzal, hogy adott mellé egy segítő társat, az ő testvérét, és ketten megtették azt, amit Isten rájuk bízott, azt a feladatot, hogy az ő választott népét, Izraelnek a népét, azt kivezették Egyiptomból, ahol már oly sok száz éve éltek a rabszolgaság házából. Kedves testvérek, Isten ma is kiválaszt embereket, és feladatokkal ruház fel, azért, hogy az ő országának a lakosait gyarapítsa. Kiválaszt és elhív magának. Ez az elhívás pedig mindig személyes jellegű. Isten személyesen szólít meg bennünket egyen-egyenként. Hogyan? Imádságban, elcsendesedésben, személyes elmélkedésekben. Ma is különböző módon hív és szólít meg embereket, hív el magának. Van, akinek egy személyes élmény adja meg ezt az elhívást, az egész élet feladatát. Egyetlen egy hitélmény, egy személyes, csak neki szóló élmény, szóló kijelentés. Van, aki élete során többször is átél csodákat, többször is átéli az elhívást, de csak egy idő után, hosszabb idő után áll össze neki a kép, a hivatás tudat. Van, aki egy folyamatos megszólítás után ébred rá az ő küldetésére, nem pedig egy konkrét elhívás az, hanem sok-sok hit élmény összessége adja meg a küldetés tudatot. Tulajdonképpen sokszor nem értjük, ahogyan Mózes sem értette, hogy miért éppen őt, így mi sem értjük sokszor, legyünk bármilyen feladatban, hogy miért éppen erre választ ki bennünket, mert hiszen úgy összességében alkalmatlanok vagyunk. Mózes így kérdezett vissza, hát ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait. Kételkedett vagy kicsinek gondolta magát? Bizonnyal, de az Úristen adott neki egy ígéretet, hogy Isten vele lesz. És ez nekünk is vigasztalás, bátorítás akkor, hogyha kételkedünk magunkban, vigasztalás, hogy Isten ígérete szerint velünk van, hivatásunkban, küldetésünkben. Velünk volt és velünk is lesz, velünk az Isten, Immanuel, aki a mi Jézus Krisztusunk. És a tanítványoknak is, amikor Jézus adta a missziói parancsot, akkor nem azt mondta, hogy ez könnyű feladat lesz, de azt megérte, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten Mózest emlékezésre hívja a teljes asszimiláció és a kóros felejtés ellen. Végleges asszimiláció és felejtés vár a Mózesre, ha Isten nem jelenik meg neki az égő csipkebokor képében. Miért is, ahogyan a történetben olvastuk, Mózes éppen apósának, Jetrónak a juhait őrizte. Ez a megjegyzés arra utal, hogy Mózes teljesen integrálódott felesége családjába és annak népébe. És látszólag teljesen elfeledkezett a saját népének egyiptomi nyomorúságáról. Mózes vallását, egyisten hitét évtizedek óta nem gyakorolja, népét elfelejtette, annak sorsáról, lehetőségeiről, jövőjéről hosszú ideje nem is gondolkodott. És Isten bennünket is visszahív a felejtésből az emlékezésbe. Mert bizony minden vasárnap, minden bibliaóra, minden gyülekezeti alkalom emlékezés, emlékezhetünk vasárnap arra a húsvéti napra, amikor Jézus feltámadt a halottak közül. Minden vasárnap ennek az ünnepe is. Annak az emlékezete, hogy nem a halálé, nem az elmúlásé, nem az elveszettségé az utolsó szó, hanem az életé így csupa nagybetűvel, aki a Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. És hogyan emlékezhetünk? Lehet egyénileg emlékezni. Emlékezni arra, hogy bennünket Isten egykor hogyan szólított meg, miként hívott el bennünket az ő szolgálatára. Csodálatos halfogás története talán ismerős. Lukács evangélium 5. fejezetében olvasunk. Ez a történet, csodálatos halfogás története nagyon hasonlóan lejátszódik a feltámadás után, amiről János 21-ben olvasunk, amikor Jézus 3. alkalommal megjelenik ott a tanítványoknak Tiberiás tenger partjánál. Ott a kenyér megtöréséből felismerik őt. És emlékezetükbe juttatja a ma első elhívásukat arra, hogy ezentúl emberhalászok legyenek, és hagyják ott végleg régi, eredeti foglalkozásukat. Lehet emlékezni közösségileg is. Gyülekezeti alkalmaink mind-mind emlékezések Isten nagy és csodálatos tetteire, Jézus Krisztusnak az eseményeire. Hogy ő miként gyógyított, miként vigasztalt, miként bocsátott meg másoknak. És így emlékező közösség vagyunk. Mózes példája mutatja, hogy felébreszteni önmagunkban az istenészséget, ráébredni valós identitásunkra, személyes életünk egyszeri voltában kapott küldetésünkre sosem késő. Az égő csipkebokornál Isten és az egyszerű ember találkozása történt meg. A te és az én. Mert Isten nem egy fogalom, nem egy tárgy, nem egy valami, hanem egy élő személyes valóság lehet a mi életünkben, személyes valóság lehet az ember életében, ha mi is oda megyünk, ahol ő megjelenhet, ahol ő megjelenik. Jézus megdicsőlésekor, és ez a személyes találkozás történt meg, amikor Jézus felvitt magával három tanítványt a megdicsőlés hegyére, Péter, Jakabot és Jánost, és ott szemük láttára megtörtént a megdicsőlés. És ott ez a három tanítvány egy kis ideig betekintést nyerhetett abba a világba, mely Jézus mögött lakozott, sőt, amelyben Jézus is lakott. Úgy is mondhatnám, hogy egy rövid ideig betekintést nyerhettek a kulisszatitkokba. Ahogyan a megdicsőléskor a tanítványok meg akarták tartani azt az állapotot, amiben ott voltak, hiszen az egyik tanítvány javasolta, hogy építsenek ott, verjenek föl sátrat. Mi sokszor meg akarjuk tartani azt a jó állapotot, bármi, ami jó nekünk. De ugyan Jézus megdicsőle és a véget ért ott a hegyen, le kellett jönni arról a hegyről, mert még feladatuk volt a tanítványoknak. Mózesnek is még feladata volt, nem is akár mekkora, miután ez a találkozás, az Istennel való találkozás megtörtént. Az a volt a feladata, kivezesse népet Egyiptomból, rabszolgaság házából. És van egy sokkal nagyobb szabadulás, amelyet Jézus Krisztusban nyerhetünk el, és kaphatjuk meg tőle, és ez már nem egy választott népre, nem a zsidó népre vonatkozik, hanem már egész világra kiterjedő, ez pedig a bűnből való szabadulás és menekülés. Jézus Krisztus az, aki megmenti az embert a kárhozattól, ha valaki hittel vallja, és elfogadja azt a kegyelmet, amit ott a Golgotai kereszten láthatunk. Annak örök életet adományoz Isten, ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. A bűnből való szabadulás pedig megtéréssel lehetséges. Elfordulni minden gonosztól, és odafordulni a Teremtőhöz. Az Istenhez tért ember pedig megtalálja valódi identitását, személyiségét is. Mózes elhívása és a Jézus megkísértése között vannak párhuzamok. Mindkét esetben egy-egy hang az, amely el akarja tántorítani az Isten választottjait, a választottakat az odaszánt és szolgáló élettől. Ez az a hang, amit már egyszer olvastam, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. Jézus megkísértés történetében tulajdonképpen arra törekszik a sátán, hogy Jézus lebeszélje arról, hogy odaadó, szolgáló, áldozatos, lényegre törő és alkotó életet éljen. És így van ez a mi életünkben is. Arra törekszik a kísértő, hogy lebeszéljen bennünket erről az áldozatos, alkotó, szolgáló, másoknak odaszánt életről. Mondván nem éri meg az ember a fáradtságot, bizony mondja sokszor ez a belső hang bennünk is. Nem éri meg, mert úgyis eleve el van már minden döntve. A pessimista hangok ezek, melyek azt mondják, hogy a világ szépen lassan halad a maga pusztulása felé, nem érdemes tenni már semmit sem, minden eleve el van döntve. Ez jellegzetesen ugyanaz a hang, mint a megkísértés történetekben. Jézus azonban mindig, amikor beszélt, a fáradtságot, az áldozatot hangsúlyozta, hogy megéri élni, fáradozni, áldozatot hozni az emberért. Isten számára az ember a cél, az odaszánt élet pedig megtermi a maga gyümölcsét, ezért nem haszontalan a mi kereszthordozásunk sem. A másikért való élet. Az eredmény százszoros, ahogyan azt a magvető példázata is mondja. Csak bíznunk kell benne, hogy ő nem hagy magunkra fáradozásaink, szolgálatunk és küzdelmünk közepette. Mózessel kezdődött azoknak az embereknek a sora, akik az Isten elhívását meghaló, azt vállaló és azért az egész életet áldozatos módon élő, fáradozó hívőké Isten fiaivá lettek. Most már rajtunk a sor. Kedves testvérek, éljünk bárhol, ne felejtsük, hogy Isten bennünket is megszólított már, és folyamatosan hív és keres bennünket. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, azzal, hogy mi is találkozhatunk a Teremtővel. Emlékezzünk életfeladatainkra, és álljunk ellen a kísértéseknek, az olyan hangoknak, amelyek nem Istentől jönnek, hanem valahonnan máshonnan. Mert Isten a mi személyes Istenünk, Isten a mi megszólítunk és elhívunk a velünk lévő Isten. Amen. Fennáll énekeljük a 395. énekünk első versét. Köszönjük neked a hallott és hirdetett igét. Köszönjük neked, hogy te is megjelentél már a mi életünkben, már megszólítottál bennünket, elhívtál egy-egy feladatra, akár a gyülekezet közösségében, akár azon kívül. Köszönjük neked, hogy ismerünk téged. Köszönjük neked, hogy bátorítasz mindig bennünket arra, hogy másokat is hívogassunk, másoknak is szóljunk rólad, bizonyságot tegyünk, és így mi is gyarapíthassuk ennek az országnak a határait, a lakosainak a számát. Köszönjük neked, hogy velünk vagy, mindenható Istenünk. Ezen a mostani alkalmon is imádkozunk betegekért. Te egy orvosuk és gyógyítójuk. Imádkozunk gyászolókért. Te légy vigasztalójuk ebben a nehéz időben. Imádkozunk magyar református egyházunkért, keresztény közösségeinkért. Imádkozunk az előttünk lévő nyári szünidőért, gyerekekért, szülőkért, tanárokért, pedagógusokért. Őrizd meg őket egészségben, épségben. A te egyszülött fiad nevében kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mondjuk el együtt közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdezem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Isten. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta kedves minnyájunkat. Reméljük, hogy levelünk jó egészségben talál mindenki. Köszönjük az értünk mondott imádságot. Hálát adunk Urunknak, hogy mindeddig megőrzött bennünket a járványos időszakban. Templomunkat és imaházunkat megnyitottuk. A jövő héttel megszűnnek a létszámkorlátozások, és csak egy Isten tiszteletet tartunk Pomázon. Elkezdődnek a gyermek Isten tiszteletek is. Csobánkán szokásos rendben, 9 órakor itt a református imaházban Isten tisztelet, Pomázon pedig 10 óra 30 perckor. Isten tiszteleteinken az arcot maszkkal vagy sállal el kell takarni. A lelkészi hivatalban, Pomáz Hősök tere 3, személyes ügyintézés csak halaszthatatlan ügyben, és előzetes időpontegyeztetés után lehetséges. Ezért azt kérjük, hogy először a 0626 325 297-es telefonszámon keressenek bennünket. Kedden 18 órától kékkereszt alkalmat tartunk Pomázon, melyre várjuk gyülekezeti tagjainkat is. Kedden 18 órától bibliaórát tartunk Csobánkán. Szerdán 18 órától videokonferenciás bibliaórai alkalmat tartunk. Nem tudom csatlakozni a szokott zoomos lehetőségen lehet. Vasárnap Pomáz Isten tiszteletünkön megkereszteljük Drobilics Mort. A Zoom program telepítéséről alább olvashatunk, aki a telepítésben használatban segítséget szeretne kérni, keresse Róna Péter presbiter testvérünket. Itt megtalálható az elérhetőség, akit érdekel, esetleg Isten tisztelet végén leírhatja. Harang szólt 2020. május 25-én elhunyt Vajda János testvérünk életének 63. évében. Temetése 2020. július 1-én 11 órakor lesz az Óbudai temető ravatalozójából. A nagy termet, a templomot, imatermet, a használt helyiséget és a mosdókat minden hétközi csoportnak maga után ki kell takarítania és fertőtlenítenie. Táborozásról nyáron elutazós gyermektábort nem szervezünk, napközis táborunkat 2020. augusztus 10 és 14 között tartjuk, eddig egy családból 13 fő jelentkezett. A jelentkezési lap 3 hete elérhető gyülekezetünk honlapján. Szeretettel jelezzük, hogy a Csobánkai új gyülekezeti központ felújítási munkái zajlanak. Köszönjük gyülekezetünk tagjainak szolgálatát, műszaki ellenőreinek munkáját. A felmerülő jelentős pótmunkákra gyülekezeti adakozást és közösségi munkát hirdetünk. Szeretettel Nyila Zoltán Esperes úr, és még itt jelezték nekem, hogy vannak hirdetések.
Kedves testvérek, a Csobánkai építkezés állásáról szeretnék néhány mondatban beszámolni nektek. Először is köszönjük az építkezés folyamán a gyülekezet anyagi és lelki támogatását, imádságokat, illetve a kétkezi munkát is. Az építkezés most már a vége felé tart, még körülbelül két hét van a kísérletek, még két hét van a vállalkozónak arra, hogy befejezze a munkálatokat. Jelenleg a burkolási munkák már átfolynak, tehát a felső szinten, vagy a középső szinten a közös helyiségek, ahol a közös termek lesznek, ott a mosdó és WC burkolása már előre haladott állapotban van, illetve a lenti mosdóknak a burkolása is már elkezdődött. A gépészeti munkák is elkészültek, azt hiszem még ami vissza van, az a maga az imateremnek a szellőzése, illetve az is már elég előre haladott állapotban van, fölállították a szellőző berendezéseket az imaterem végébe, illetve a másik végén, az elektívó végén is már az én utolsó tapasztalatom szerint már az is fölkerült. Ezeket ugye elvégezőképpeti berendezések. Gipszkartonnal lesznek majd elburkolva, és hogy csak az látszik belőle, ami mindenféleképpen szükséges. Ami viszont nem jó hír, és a hirdetésekben is hallgathattuk, hogy a rendelkezésre álló összeg elfogyott, illetve néhány munkát sajnos nem tudunk elvégeztetni a vállalkozóval, mert kifutottunk a keretből. Ezeket a munkákat, ami mindenféleképpen szükséges az, hogy a gyülekezet birtokba vegye ezt az épületet, a gyülekezetnek kell elvégeznie. Pár mondatban elmondanám, hogy mik azok a munkák, amik eredetileg vagy részben eredetileg sem volt benne abban, hogy a vállalkozó végzi el, vagy pedig maradt. Ugye, ami fontos, ugye, hogy lent a telek végében nincsen kerítés, ezt a kerítést meg kell csinálni, illetve a lenti parkoló és az imaházhoz vezető útnak a készítése nem fog a vállalkozó által megtörténni, ezt a gyülekezetnek a saját erejéből kell elvégeznie. Az épületben a nyílászárók nagy része ki lett cserélve, tehát az imaterimi részen az összes nyílászáró, a lelkészlakás részben majdnem. Az utcára néző ablakok között van négy ablak, amit az eredeti maradt benne, illetve a közösségi termeknek a bejárati ajtója is az eredeti maradt meg, mert úgy gondolták, hogy ezeknek az állapota megfelelő, de azért ezeket is fel kell újítani. Egyrészt az üveget ki kell cserélni bennük, mert azok mármint az utcára néző ablakokba, mert azok olyan állapotban vannak, hogy ezt nem maradhat úgy. Illetve hát, mivel már évtizedek óta bent vannak, ezért újra kell festeni, karban tartani, a zsanérokat megerősíteni. Ezeket is majd nekünk kell megcsinálni, illetve az üvegcserét, meg a télet és a magát a szerkezet megerősítését azt a Nagy Sándor fogja elkészíteni. Jelenleg majd erre ad egy árajánlatot, de mindenképpen nekünk is részt kell venni ebben a munkában, tehát mátolások, festések, ezeket mindenképpen át kell vállalnunk. Ami még egy nagyobb tétel, a konyha bútor a lelkész lakásban, erre kaptunk egy ajánlatot szintén a Nagy Sándortól, ami az viszont elég nagy összeg, és most azon dolgoznak néhányan a presbiterek között, hogy megterveznek egy olyan konyha bútort, amit IKEA-ból fele áron meg lehetne vásárolni, és akkor azt mi magunk szerelnénk ezt be. Ezen kívül még ami ránk vár munka, a homlokzat ugye az eredetileg sem volt benne a vállalkozó szerződésébe, annak a javítása, illetve egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen tisztasági alapot festés szükséges lenne, hogy azért szépen nézen ki, illetve levenni azokat a feliratokat, amik már nem oda tartozóak. A villanyszerelési munkák, ami volt a tervben, hogy a villanyt levezetjük egyrészt a kis házban, ami a kertben van, valamint a kerti út mellett a lenti parkolóba is, hogyha esetleg majd a jövőben egy elektromos nyitású kaput szeretnénk oda, tehát mindenképpen le kell vezetnünk az áramot. Ez sajnos már nem fér bele a keretbe, úgyhogy ezt is majd nekünk kell elvégeznünk. És hát azt hiszem nagyjából elmondtam, hogy mi az, ami ránk vár. Na most ezek közül, ami sürgősen fontos lenne, ezek a nyílászároknak a rendetétele, a konyhabútor elkészítése, illetve amit még feladat vár a gyülekezetre, hogyha a beosztott lelkészünk átköltözik az új lelkészlakásba, akkor a régi lelkészlakást ki kell festeni, mert ez a rabérleti szerződésben ez benne szerepel, egy ilyen biztonsági festés után kell átadnunk a fővérlőnek, illetve a magának a lelkész köztetésében kell segítséget vállalnunk. Emiatt szeretnénk, hogyha a gyülekezet már aktívabban venne részt a munkálatokban, és ezért július 11-ére egy ilyen gyülekezeti munkás napot szerveznénk, ahol ezek közül a munkák közül, ami most nagyon sürgős a lelkész beköltözéséhez, elvégeznénk. Tehát ilyen a nyílászárok, konyhabútor beépítése, illetve egyéb festések lehetnek még benne. Ezért kérem a gyülekezet tagjait, hogy akinek ideje engedi, akkor ezt a napot szánja rá, illetve szeretnénk felhívni a gyülekezet tagjait, hogy ha tudnak, akkor adakozzanak az építkezésre, hogy a meglévő hiányt sportolni tudjuk, illetve ennek az összege, amiket itt most vázoltam, körülbelül 5 millió forint. 5 millió forint lenne, hogyha ezt a gyülekezet mondjuk kiadná egy vállalkozónak, és azt mondja, hogy akkor csinálja meg. Ennek az 5 millió forintnak egy szerintem jelentős részét a gyülekezet saját munkában el tudja végezni, és a szükséges plusz pedig az egyéb adakozásból, illetve forrásokból tudjuk finanszírozni. Úgyhogy ezért kérem a testvéreket, hogy hordozzák egyrészt imádságban is ezeket a munkálatokat, másrészt pedig, ha lehetőségük engedi, akkor támogassák anyagilag, illetve a munkában is a építkezés befejezését. Köszönöm szépen!
Záró énekünk a 196. énekünk első három verse. Téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békességet.